Úgy gondoltam, hogy fontos megemlíteni azt, hogy olyan demográfiai változások mennek végbe gyakorlatilag a társadalmunkban, amelyek érintik az időseket. Nyilván szó esett arról, hogy ugye a család, mint a társadalom alapvető folyamatosan változó egysége, hogyan változott az elmúlt évtizedekben, hogyan tűntek úgymond el a több generációs együttélési formák, hogy a sok gyermekes családokat hogyan váltották fel a kevés gyermeket vállaló családok, tehát hogy számszerűleg hogyan változott gyakorlatilag a családoknak az összetétele. Emellett szó esett az átlag életkor emelkedéséről, a férfiak és a nők születéskor várható élettartama közötti eltérésétől, hogy mennyire sokan vannak jelenleg, nyilván mi Nyíregyháza vonatkozásában beszélgettünk erről az előadáson, hogy mennyire sokan vannak az egyszemélyes háztartásban egyedül élő nők ebből kifolyólag, és hogy az utóbbi néhány évben mennyire érezhető az, hogy emelkedik a válások száma folyamatosan, aminek nyilván a következtében egyértelműen megint csak az egyszemélyes háztartásban élők számának emelkedése tapasztalható, és akkor emellett, amiről mindenképpen szó esett, mert azt gondolom, hogy a téma szempontjából fontos megemlíteni, az az országon belüli migráció, illetve a külföldön történő munkavállalási kedvnek a fokozódása. Mert hogy ezek mind olyan dolgok, amik olyan értelemben hatnak az idősekre, és itt nyilván elsősorban ugye mi a saját ellátottainkról beszéltünk, akiket a mi intézményünk ellát, hogy mivel elmozdul a munkalehetőség irányába a fiatalság, ezért tud az megtörténni, hogy mindenféle külső segítség nélkül maradnak. Nyilván nem csak Nyíregyházán, hanem mindenhol máshol az országban emberek, és hogy mennyire fontossá válik és felértékelődik gyakorlatilag annak a szerepe, hogy vannak olyan segítő intézmények, fenntartótól függetlenül, akiknek a munkatársai segítik ezeket az idős embereket a mindennapi életvitelükben, a megmaradt képességeinek a függvényében.
Akkor bontsuk ki előről ezt az összefoglalást, mert ugye azt a Központi Statisztikai Hivatal is megerősíti, hát tavaly volt ugye a népszámlálás, és most már jönnek elő ezek az adatok, hogy folyamatosan emelkedik Magyarországon az egyedül élő idősek száma, és ez 2001 óta 30%-os növekedést mutat. De utalhatnék arra is, amit ön mondott, hogy az egyszemélyes háztartások száma aránya is növekedik. Itt a 4 milliós háztartáson belül ez már egy 35%-ot is elér. Az életkori emelkedésről is beszéljünk majd, de lehet, hogy az egy kicsit sajátosabb, akár ebben a térségben, ahol mi most beszélgetünk. Mindezt fokozza az, hogy ha betegen is, mert azért sajnos ezt is el kell mondani, de tovább élünk. És ez pedig megint ugye többfajta kérdést vet fel, hogy hogyan is tud akkor az idős ember egyedül létezni. Milyen kapaszkodókat lehet adni azoknak, akik mindezt átélik, amit ön mondott, a migrációt, azt, hogy a gyerekei külföldön vannak, tehát kényszerűségből ők egyedül maradtak. Még akkor is, hogyha mondjuk anyagi támogatást kapnak, hát arról már nem is beszélek, hogyha anyagi támogatást nem kapnak, és még a nyugdíjuk is kevés. Tehát itt sokféle idős emberről lehet beszélni.
A legnagyobb problémát talán az okozza, hogy 65 év feletti lakosság esetében, tehát rendben van, hogy emelkedik az átlag életkor, viszont nem feltétlenül emelkedik ezzel egyenesen arányban az egészségben eltöltött életéveknek a száma. És ez okoz nagyon nagy nehézséget, mert onnantól kezdve, hogy valaki egyedül marad, és önmagát a saját otthonában egyedül segítség nélkül ellátni nem képes. Itt ugye kétféle támogatórendszer létezik, vannak a természetes támogatórendszerek és a mesterséges támogatórendszerek. Természetes támogatórendszer alatt azokat az emberi kapcsolatokat értjük, legyen szó akár családi, szűk családi, rokoni, baráti, szomszédi kapcsolatokról, akiktől segítséget tud kérni az egyén. És azokban az esetekben, ahol végképp egyedül marad valaki, ott lépnek be a mesterséges támogatórendszerek. Itt nem feltétlenül csak szociális intézményekre kell gondolni, adott esetben gondolhatunk egy egyházi kapcsolódásra, gondolhatunk különféle önszerveződő csoportokra is, de itt ugye alapvetően a legnagyobb segítséget a szociális intézményrendszer, a szociális ellátórendszer, ezen belül is a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások jelentik, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy nem csak Nyíregyházán, hanem a települések túlnyomó többségén, lakosságszámtól függően általában a házi segítségnyújtás, mint a saját otthonokban élők részére biztosított ellátási forma rendelkezésre áll, aminek keretében szakképzett gondozónők, tehát ez nagyon fontos megemlíteni, hogy szakképzett gondozónők, hiszen ez egy törvényi előírás, biztosítanak a saját otthonukban élőknek segítséget a napi feladatok elvégzésében, a szükségleteknek a tükrében.
Ezekkel az információkkal, bocsánat, Nyíregyházán meg tudják keresni a rászorulókat, vagy fordítva működik, hogy a rászoruló idős ember kéri a segítséget?
Ez kétoldalú dolog minden esetben. A gyakorlatban nyilvánvalóan hozzánk fordulhat bárki, bármilyen módon, és kérhet segítséget nem csak saját magának, hanem akár a környezetében lévő embernek is. Legyen szó akár rokonról, ismerősről, barátról, szomszédról, tehát tényleg bárkiről, kivizsgáljuk ezeket az eseteket, és ezen túlmenően nyilván igyekszünk a lakosságot folyamatosan tájékoztatni arról, hogy milyen szolgáltatások elérhetőek, milyen szolgáltatásokban van lehetősége az adott egyénnek bekapcsolódni, és hogy ezekben a szolgáltatási formákban milyen jellegű segítséget tudunk biztosítani.
Lehet ezt egy picit konkretizálni, hogy miben kaphatnak segítséget azok, akik nagyon egyedül maradnak, vagy maradtak?
Tehát ha idős emberekről beszélünk, akkor ugye a legalapvetőbb szükségletek kielégítésében mindenképpen, tehát a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításán túlmenően, házi segítségnyújtásban történő ellátásban, úgynevezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban történő ellátásban tudjuk őket segíteni, és lehetőségben nappali ellátás igénybe vételére is, amit mi idősek klubjainak nevezünk, ahol gyakorlatilag a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására van lehetőségük az időseknek, hogy mégse otthon egyedül magányosan a négy fal között töltsék a mindennapjaikat.
Hát igen, a kérdés csak az, hogy el tud-e sétálni mondjuk egy idősek klubjába, vagy szeretne ebben ugyan részt venni, de nem tud. Akkor milyen segítséget kaphat?
Ez egy nagyon nehéz kérdés abból a szempontból, tehát a mi intézményünkről tudok, nyilván az én munkahelyemről, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központról beszélni, ahol több városrészben több ilyen nappali intézményt működtetünk idősek számára. Nyilván célszerű azoknak a kluboknak a szolgáltatásait igénybe venni, amik a lakóhelyhez közelebb esnek. Alapvetően a klubtagok önállóan járnak be ezekbe az intézményekbe. Nyilván vannak olyanok, akik kíséretre szorulnak, de gyalogosan meg tudják közelíteni ezeket az intézményeket. Itt előfordul, hogy a munkatársak is segítik őket a klubba való bejutásba, vagy adott esetben klubtársak is segítik őket a bejutásban. Nyilván, ahol van az a szerencsés helyzet, hogy hozzátartozó meg tudja oldani a beszállítást, illetve a hazaszállítást, ott arra is van lehetőség, illetve létezik támogató szolgáltatásban szállítás. Azonban ez sajnos nem mindenki vehet igénybe, a jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján kizárólag azok a személyek részesülhetnek szállításban, támogató szolgáltatás útján, akik vakszemély járadékban, emelt összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek.
Azért
Nyíregyháza... Csak az ő szállításokat tudjuk megoldani.
Azért Nyíregyháza a település szerkezete is sajátos, tehát itt ugye a bokortanyákra gondolok, onnan is igénybe lehet venni ilyen segítséget, hogy akár behozzák egy-egy rendezvényre, vagy egy-egy klubfoglalkozásra az idős embereket? Ha már itt a támogató
szolgáltatást említette. A bokortanyák helyzete azért speciális, mert ugye ezek szorványosan lakott település részek, egy részük, más részük viszont viszonylag sűrűn lakott. Vannak olyan bokortanyák, ahol a bokortanyán belül is működik valamilyen formában az idősek számára elérhető szolgáltatás. Azért érdekes a kérdés, mert hogy például amennyire én tudom, én nem foglalkozom nappali ellátással, de az utóbbi időben ilyen település részről hozzánk ilyen jellegű igény nem érkezett be. Nem jelenti azt, hogy nem volt attól, hogy én nem tudok róla, de én nem tudok ilyenről. Ugye a bokortanyák előregedő lakosságának a segítését elsősorban a falugondnokok végzik. Teljesen más természetű szükségletek merülnek fel ezekben a szorványosan lakott település részeken, aminek nyilvánvalóan az az oka, hogy teljesen más lakáskörülmények az adottak. Másképp kell a fűtést megoldani, nagyon sok helyen házi állatot tartanak még mindig, amiknek az ellátását ugye nyilván megint meg kell oldani. Nagyon sok esetben nincsen ivóvíz bevezetve ezekbe az ingatlanokba, tehát a vízhordást kell megoldani, és ennek okán, mivel teljesen más jellegű szükséglet, más jellegű életvitel van ezeknél az idős embereknél, ezért nyilvánvalóan az ő szükségleteiket más módon kell kielégíteni. Tehát a bokortanyán élő, helyek közel aktív fennjáró idősek, akik gyakorlatilag élik itt a mindennapjaikat, ők nem feltétlenül kapcsolódnak be ilyen jellegű szolgáltatási formákba szívesen, mert hogy az ő esetükben teljesen más a prioritás.
A legtöbb idős ember, ha úgy érzi, hogy vagy a betegsége okán, vagy egész egyszerűen nem bírja már egyedül, akkor azért, ha nem is szívesen, de beköltözne egy idős otthonba. Én nem nagyon hallottam még olyan idős otthon vezetőt, aki azt mondta volna, hogy bármikor bárkit fel tud venni, hanem bizony azt lehet hallani, hogy hosszú-hosszú várólisták vannak. Erről beszélgethetünk? Erről kérdezték önt az idős emberek? Tehát, hogy milyen lehetőségek vannak?
Háromféle fenntartásban működő idősek otthona van jelenleg Nyíregyházán, van az önkormányzati fenntartásban működő, vannak különböző egyházak által működtetett bentlakásos intézmények, illetve van magánkézben lévő idősek otthona. Amit mond, az valóban így van. Egyik napról a másikra bekerülni egy ilyen intézményben jelenleg gyakorlatilag teljesen lehetetlen. Nagyon hosszú várólisták vannak mindenhol, gyakorlatilag akut elhelyezésre nincs lehetőség ezekben az intézményekben. Nyilván egy előregedő társadalomról beszélünk, egyre magasabb átlag életkort megélő idős emberekről beszélünk, egyre több olyan idős emberről beszélünk, akinek lényegesen kevesebb olyan kapcsolata van, ahonnan segítséget kaphat, remélhet, így nyilvánvalóan fokozódik az igény is. Tehát gyakorlatilag egyre többen vannak azok, akiknek az esetében az ellátás egyedüli megszervezési módja az a 24 órás felügyelet, amit kizárólag tartós bentlakás nyújtó intézmény tud jelenleg biztosítani. Ahhoz azonban, hogy valaki egy ilyen otthonba bekerüljön, gyakorlatilag jóval hamarabb kell kérelmezni az ellátást, mint ahogy maga a tényleges 24 órás felügyeleti igény felmerülne. Ez ugye egy nagyon nehéz dolog, mert ugye ez olyan, mint az orvoshoz járás, ugye akkor megyünk orvoshoz, ha valami problémánk van, nem jelentkezünk be előre, hogy talán egyszer majd problémánk lesz. És emiatt borzasztó nehéz a helyzet, nagyon nehéz helyzetben vannak az intézmények is, és nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak azok a családok is, akik segítségre szorulnak.
Volt-e lehetőség kérdésekre, válaszokra ezen az előadáson, mert ugye mindig ez az érdekes, hogy mire kíváncsiak az idős emberek, mi foglalkoztatja őket, mire keresnek választ?
Igazából erre nem volt idő, tehát nem volt arra lehetőség, hogy kérdezzenek, mert elég szűkös volt az időnk, és azzal, hogy én megtartottam az előadásomat, gyakorlatilag kimerítettük azt az időkeretet, ami a rendelkezésünkre állt. Úgyhogy nem volt erre lehetőség. Én igazából azt szerettem volna az előadás alkalmával a jelenlévőkkel érzékeltetni, hogy nagyon jó dolog, hogy ők egy ilyen rendezvényen részt vesznek, hogy kimozdulnak otthonról, hogy társas kapcsolatokat ápolnak, hogy ők gyakorlatilag teljesen nyitottak az új témák irányába, és hogy nyilván azáltal, hogy nyitottá válnak ezekre a témákra, próbálnak előre gondolkodni a saját életük, a saját sorsuk tekintetében. Mert talán ez a legfontosabb, hogy az embernek az egyéni felelősség vállalása az gyakorlatilag mindenek felett áll olyan értelemben, hogy kénytelenek vagyunk sajnos gondolni azokra az időkre, amikor segítségre szorulóvá válunk, és nem feltétlenül a közvetlen környezettől, sokszor nincs is lehetőség a közvetlen környezettől várni gyakorlatilag a segítséget, hanem gondoskodnunk kell azokról az élethelyzetekről, amik besodorhat bennünket az életkorunk előre haladtával a körülöttünk lévő világ vagy helyzet.
Ezek ilyen alapvetések szerintem, hogy idejekorán el kell kezdeni gondolkodni arról, hogy majd anyagiakban hogyan tudunk létesülni egy nyugdíjazás után például, tehát hogy a takarékoskodásra már sokkal korábban el kell kezdeni gondolni, mint ahogyan mi ezt tesszük sokszor. Meg hát, amit említett ön, hogy a társas kapcsolatokat ápolni, ez sem lehet elég korán elkezdeni, tehát annak jó, aki folyamatosan közösségben tud lenni. Igen. És gondolom, hogy erre hívta fel a figyelmet is, hogy ezt valahogyan erősítsék magukban.
Így van, mert hogy gyakorlatilag arról beszélgettünk, és beszélgetünk mi nagyon sokat a mindennapi munkánk során. Hogyha megnézzük a mostani 80-90 éves korosztályt, akik már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy évtizedek óta nyugdíjban vannak, tehát nem aktív tagjai a társadalmunknak ilyen értelemben. Ugye a szociális izoláció veszélye őket igencsak fenyegeti, mert hogy az életkor előtt haladtával ugye nyilván kopnak az emberi kapcsolataik, megváltozik az ő környezetük, megváltozik a saját egészségi állapotuk. Ugye a koronavírus megjelenése szintén egy nagyon ékes példája volt ennek a tekintetben, hogy gyakorlatilag elszigetelődő, félben lévő idősek is teljesen elszigetelté váltak a társaiktól, adott esetben a közvetlen családtagjaitól, hozzátartozóiktól. És ez nagyon nagy nehézséget okoz a mindennapokban, és ugye a kikupó félben lévő emberi kapcsolatainkat, vagy az egykor elfelejtett kollegiális kapcsolatainknak a felelevenítése, az nem megy azért annyira könnyen mindenkinek. És erre próbáltam felhívni a figyelmüket, hogy igenis fel kell emelni a telefont, egyszer, kétszer, háromszor, akárhányszor. Törekedni kell arra, hogy a szomszédokkal jó kapcsolatot ápoljunk, hogy törekedni kell arra, hogy amíg lehetőségünk van és erőnk engedi, közösségbe járjunk, és ott töltsük az időnket, mert ezek a kapcsolatok azok, amelyek a legfontosabbak talán, és hogy igazán azt teszi az embereket kiegyensúlyozottá, nyugodtá, és az adja a biztonságérzetet, ha olyan emberi kapcsolatok, olyan támogató kapcsolatok vannak körülöttük, amelyek jól működő, jól funkcionáló kapcsolatuk, és talán ezáltal sokkal könnyebb megőrizni a boldogságunkat, a kiegyensúlyozottságunkat, és ebből kifolyólag az egészségünket is.
Visszautalnék még arra, amit az elején mondott, hogy megváltoztak a családok, a családi összetétel, sokan ugye itt hagyják az országot, vagy átköltöznek oda, ahol munkalehetőséget találnak, tehát hogy nagyon-nagyon megváltozott minden. Ebben a helyzetben mi a tapasztalat, hogy mégiscsak a hozzátartozók, hát elsősorban a gyerekek, hogyan tudnak visszanyúlni az idős emberekhez, az idős szüleikhez? Itt az eltartásukra, gondozásukra gondolok elsősorban. Erről van-e valamilyen tapasztalat?
Tapasztalatunk az nagyon sok van e témában is. Ez egy nagyon, nagyon vékony ég, mert vannak abszolút jól funkcionáló családok, ahol a támogatás, a segítés, a fizikai, a mentális segítés, az anyagi segítség abszolút jól funkcionál. Viszont vannak olyan családok, ahol abszolút nem működnek ezek a kapcsolatok, és ugye én talán egy picit szélsőségesen látom ezt a helyzetet, mert hogy azok az idősek, akikkel én találkozom, azoknak nyilván egy jelentős százalék, gyakorlatilag pont ennek az elszenvedője, hogy nincs, aki segítséget nyújtson az ő számára. Egyébként alapvetően azt gondolom, hogy ugye a családokban, a jól funkcionáló családokban megvan a gondoskodás az adott hozzátartozó irányába, aki nehéz helyzetbe kerül, segítségre szorulóvá válik. Nyilván minden család igyekszik a saját idősét jó körülmények között tudni mindennel ellátni, minden szükségletét kielégíteni. Viszont azt ugye tudomásul kell venni, hogy az emberek dolgoznak, családot alapítottak, önálló, független életet élnek, és még ha egy településen vagyunk is, ugye a napközbeni felügyeletnek a megoldásáról, vagy a napközbeni segítségnyújtás megoldásáról, ők nem tudnak egyéb elfoglaltságaik miatt feltétlenül gondoskodni.
És akkor még nem beszéltünk a távolságról, amit néha lehetetlen áthidalni.
Egyrészt lehetetlen áthidalni, másrészt pedig ugye azért itt, ha csak a rendszerváltás óta eltelt 31 néhány évet nézzük, egy olyan technikai fejlődésen ment keresztül a világ, amit azok az idős emberek, akik most 70-80-90 évesek, egyszerűen nem tudtak lekövetni. És gyakorlatilag innentől kezdve, bár lehetne milliónyi most már olyan kommunikációs csatorna, ahol tudnak a hozzátartozóikkal kommunikálni, ahol látják őket. Ez ugye különösen a koronavírus időszakában volt nagyon jellemző, hogy megvolt ez a fajta igény az idősekben. De ugye még most pont arról a generációról beszélünk, akiknek az internet használata, számítógép használata, az okos eszközök használata nem része gyakorlatilag még a mindennapjaiknak, meg talán egy bizonyos százalékuknak nem is lesz része, és innentől kezdve mindig azt szoktuk mondani, hogy az is nagyon fontos, hogy telefonos kapcsolattartás, hogy interneten keresztül történő kapcsolattartás, hogy adott esetben egy Skype híváson keresztül történő kapcsolattartás legyen, mert hogy az is egyfajta mentális támogatás egy idős ember részére. Tehát addig, amíg valaki nem kerül olyan megromlott egészségi állapotba, hogy önmaga ellátására képtelenné vagy részben képessé váljon, addig nagyon sokat jelentenek külföldön vagy más településeken élő hozzátartozók esetében azok az infokommunikációs eszközök, amelyeket tudnak használni ők. Egy telefon, egy e-mail, egy messenger üzenet, egy bármi. Viszont azokban a helyzetekben, ahol már ennél komolyabb segítségre van szükség a mindennapokban, ott nagyon jó lenne, hogyha hozzátartozó jelen lenne, és ez nagyon sok esetben sajnos nincs így.